Több mint ötszörös volt a túljelentkezés a Metár pályázaton, újabb elektromos töltőkkel bővült a hazai elektromos autószektor. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
5,5-szeres volt a túljelentkezés a júliusban meghirdetett Metár pályázaton. A jelentkezők 2145 gigawattórára igényeltek támogatást a kiosztható 390 gigawattórával szemben. A pályázók túlnyomó többsége napelemes erőművet tervez építeni, de érkezett pályázat geotermikus és hulladéklerakóból származó gázt hasznosító erőműre is, mondta el az Inforádiónak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
A 2020 júliusában meghirdetett pályázaton 5,5-szeres a túljelentkezés, ez azt jelenti, hogy a 2145 gigawattórára adható támogatás igényeltek a pályázók, pedig a kiosztható csak 390 gigawattóra. A többségük a pályázóknak, csak úgy, mint az előző fordulóban, napelemes erőművet kíván építeni, viszont érkezett geotermikus és hulladéklerakóból származó gázhasznosító erőműre is. A pályázó napelemes erőművek összteljesítménye 1335 megawatt. Ha visszanézzünk az előző fordulóra, az első Metár tenderre, akkor várhatóan alacsonyabbak lesznek a támogatási árak. Érdemes ilyenkor elmondani, hogy maga a Metár rendszer az nem a beruházásnak a megvalósítását, hanem a beruházás kapcsán megtermelt villamos energia termelést támogatja. Ez egy okos rendszer. Ha úgy tetszik, ez a Metárt úgy kell értelmezni, mint valami biztonsági hálót, amely arra szolgál, hogy amellett, hogy piacosítja a napelemek által, a naperőműparkok által termelt villamos energiát, amellett ad egy biztonságot is, hogy az így megtermelt villamos energia nem fogja veszteségbe lökni a villamos energia előállítóját.
Mekkora volt a legalacsonyabb ajánlati ár és mekkora a legmagasabb, illetve a súlyozott ajánlati átlagár, mert hogy ugye a 2019-es adatokkal összehasonlítva ebből derül ki, hogy mennyire jó üzleti vállalkozás a megújuló energiatermelés.
A legalacsonyabb ajánlati ár az 1 kilowatt órára vetítve 16,18 forint, a legmagasabb 26,65 forint volt kilowatt óránként. Ez a bizonyos súlyozott, az igényelt mennyiséges súlyozott ajánlati átlagár így 20,66 forintra jött ki kilowattórára. Hogyha megnézzük a tavalyi, az első Metár tenderhez képest, hogy hogy alakult akkor ez a szám, nos, akkor azt látjuk, hogy akkor az ajánlati átlagár 23,58 forint kilowattóránként. Ez, hogyha jól látja mindenki, ez majdnem 3 forint csökkenést jelent. Ez azt jelenti, hogy maga az az elvárás, hogy piacosítsuk a villamos energiatermelésnek ezt a formáját is, ez jó irányba halad. Nagyon fontos azonban elmondani, hogy a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal számára rendkívül fontos a zöld energiának a jelenléte, de ugyanilyen fontos, hanem fontosabb az ellátásbiztonságnak a garantálása. Ez azt jelenti, hogy ha bár rettentő sok új innovatív ötlet és innovatív technológia áll már ma holnap, a jövőben, a közeljövőben rendelkezésünkre, nagyon fontos, hogy megfelelő olyan kapacitások álljanak rendelkezésünkre, amelyek például a napsütéses órák számának akár csökkenése esetén is biztosítsa az ország villamos energiaellátását. Ezek egyébként zömmel gáztüzelésű erőművek.
És ha már gáztüzelésű erőmű, illetve ellátásbiztonság, összehasonlították a nemzetközi energiaárak alakulását az év utolsó hónapjára, decemberre, azon belül is a földgáz és a villamos energia átlagárát, milyen eredményt kaptak?
Nos, hogy alapvetően kétféle lehetőség van. Az egyik az, hogy szabályozott árakról beszélünk, a másik az pedig, hogy piaci árakról beszélünk. A Magyarországon az úgynevezett egyetemes szolgáltatás keretében a lakossági fogyasztók szabályozott áron kapják a villamos energiát, és kapják a földgázt. Ez az, ami nemzetközi viszonylatban minden hónapban vizsgálunk, és a mostani decemberi vizsgálat azt mutatta ki egyébként, amit az egész évben is, hogy Magyarországon a legolcsóbb a villamos energia, illetve a legolcsóbb a földgáz. Itt egyébként a fővárosokat vizsgáljuk, hiszen eltérő nagyvárosok vannak az egyes nyugat-európai országokban más szolgáltatókkal, így más árak jöhetnek ki. Ezért az elemzés a fővárosokra koncentrál, de hát miután Magyarországon szabályozott árakról beszélünk, ebből kifolyólag a magyar ár az a budapesti árral megegyező. Nos, azt láttuk, hogy a meteorológiai ősz kezdetétől a földgáz árak, azok az év utolsó hónapjáig több nagyvárosban, jellemzően több külföldi országban emelkedtek. Így Athénban, Brüsszelben, Kopenhágában, Párizsban, illetve Stockholmban is. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan emelkedtek az árak a fűtési szezon kezdetétől a decemberi hónapig. Alapvetően egyébként van ebben logika, hiszen az árak, amelyek a szabadpiaci árak a nyugat-európai lakossági fogyasztóknál. Nos, ezek a fűtési szezonban mindig fölfele mozognak, még a fűtési szezonból kijövete kicsit esnek az árak. Ha megnézzük viszont magukat, az árakat, akkor rögtön szembetűnik egy más nagyon fontos megállapítás is, ez pedig az, hogy a magyar lakossági fogyasztók, az egyetemes szolgáltatók szolgáltatás keretében nem fizetnek energiaadót. Ez nagyon fontos, azért is fontos, mert ennek is köszönhető részben az, hogy a lakossági fogyasztóink az összehasonlításban alacsony földgáz, illetve villamos energiaárat fizetnek. Ha megnézzük az árakat, akkor természetesen itt egy erős szórás látható, hiszen van olyan európai főváros, ahol kimagaslóan magas, így például Svédországban, Stockholmban kimagaslóan magas a földgáz ára, szemben például Budapesttel, ahol a legalacsonyabb az ár. De ha megnézzük, jellemzően a magyarországi árnál jelentősen magasabbak a nyugat-európai, de akár a térség földgáz ára is.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Újabb elektromos töltőkkel bővítette magyarországi hálózatát a MOL, a vállalat így már 71 ilyen töltőt üzemeltet országszerte, tájékoztatta az Inforádiót a MOL kommunikációs vezetője. Bakos Piroskát Sipos Ildikó kérdezte.
A MOL 14 elektromos töltővel bővítette hazai töltőhálózatát. Ezeket az elmúlt hetekben a legforgalmasabb autópályák mentén telepítettük, így például az M1 M7-es bevezetőjénél, a Budaörsi töltőállomáson, az M3-ason, M5-ösön, az M7-es autópályán, Balatonlelei pihenőnél, vagy Balaton keresztúron a MOL töltőállomáson. Telepítettünk ultragyors töltőket, például az említett Balatonlelei mindkét oldalán, illetve Mosonmagyaróvárnál is ultragyors töltők vannak, a többiek pedig a multistandard nagy teljesítményű villámtöltők.
Mióta van lehetőség elektromos töltők alkalmazására, tehát mióta bővül ez a hálózat?
A MOL 2012-ben kezdte az elektromos töltőhálózatának telepítését, azóta összesen itt Magyarországon 71 elektromos töltőt üzemeltet, ezek a legnagyobb része a töltőállomásainkon van, de egy-két városban is van kihelyezett MOL töltő. 7 gyors, 58 nagy teljesítményű villám és 6 ultragyors töltő, ez azt jelenti, hogy döntő többségük fél óra alatt képes menetkészre feltölteni egy átlagos elektromos autó akkumulátorait. Emellett pedig a MOL részt vesz az Európai Unió által támogatott NextE projektben is, amelynek a célja az, hogy egy régiós határokon átívelő elektromos töltőhálózatot hozzunk létre. A MOL és konzorciumi partnerei 6 országban végzik ezt a fejlesztést, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Románia és természetesen Magyarország. Ez azt jelenti, hogy hamarosan lezárul ez a projekt, ezzel együtt a MOL és lányvállalatainak töltőállomásain összesen már 161 elektromos töltő üzemel a régióban, tehát a környező országokban és Magyarországon.
Aki meg szeretné nézni, hogy hol találhatóak pontosan ezek a töltőállomások, egy applikáció segítségével teheti meg. Mi ez az applikáció, és jelenleg hány felhasználója van?
Tavaly nyáron vezettük be az elektromos töltők egyszerű és gyors használatára kifejlesztett MOL Plug-i alkalmazásunkat, és az az applikációnak most már 5000 olyan felhasználója van, amely ugye az applikáción keresztül tölt, de itt nem csak a töltésről van szó, hanem valóban arról is, hogy információkkal, friss információkkal szolgáljunk a plugisok, plugit használóknak, tehát például rajta van egy térkép, hogy hol van a legközelebbi töltőállomás, lehet tájékozódni, informálódni magáról a töltőkről, a különböző sebességű töltőkről, és hát természetesen, ami kiváltotta azt, hogy ezt az alkalmazást létrehozzuk, az például az a régvárt fizetési megoldás volt, amely figyelembe veszi az autók villamosenergia felvételi képességét, és így még inkább alkalmazkodik az elektromos autóval rendelkezők igényeihez.
Bakos Piroskát, a MOL kommunikációs vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Újabb jelentős földgázmezőre bukkant Kína. Az ország északnyugati területén 100 milliárd köbméter tartalékkal rendelkező mezőt fedeztek fel a szakemberek. És nem ez az egyetlen jelentős találat az elmúlt időszakból. Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Kína szakértőt hallják.
Kínának óriási szüksége van új energiaforrásokra, mert hát a kínai gazdaság az tovább növekszik, és ezzel párhuzamosan természetesen az energiafogyasztása is növekszik, és hiába az ötödik legnagyobb olajtermelő a világon, és földgázban is viszonylag előkelő helyen van, energiaforrásainak egy jelentős részét továbbra is importálja, ami hát egyfajta függőséget, biztonsági kockázatot is okoz neki. Másrészt pedig hát azért, hogyha sikerül könnyen kitermelhető földgáz, illetve olajmezőket feltárni otthon, akkor azok olcsóbbak is, mint az import. Ezért tehát minden fronton kutatják az új lelőhelyeket.
2020 nyarán azt jelentették, hogy egy 1000 milliárd köbméteres mezőt találtak a középnyugati Szecsuan tartományban. A múlt év végén, néhány héttel ezelőtt pedig azt jelezték, hogy egy 100 milliárd köbméteres mezőt találtak az északnyugat-kínai Szincsiang tartományban. Az, hogy ilyen jelentős mezőket találnak, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb, sokkal aktívabb a kutatási tevékenység, vagy azt, hogy változott a technológia, esetleg nyugati munkaerőt, nyugati technológiát vesznek bérbe vagy igénybe?
Hát ezeket együtt jelentik, ugye? A kínai lelőhelyeknek a feltárása az 1950-es évek óta folyamatosan zajlik. Az egyik legnagyobb gázmezőt egyébként magyar geológusok és geofizikusok fedezték fel annak idején Észak-Kelet-Kínában még az 50-es években. Csak ilyen érdekességként jegyzem meg, de hát azóta természetesen folyamatosan zajlanak a kutatások, és hát ahogy a technológia fejlődik, és ahogy Kína egyre inkább energiaéhesebb, tehát egyre nagyobb forrásokat fektetnek új földgáz, illetve olajmezőknek a feltárására, így szaporodnak meg ezek a hírek, de azért összességében ezek nem fogják megoldani Kínának a problémáit, tehát még mindig kőolajjának több mint az 50%-át azt importálja, kőolaj felhasználásának, és a gáz ellátásának, ami egyébként nagyon alacsony szintű Kínában nagyon kevés gáz használnak, de annak is, mit használnak, annak is csak a 55%-át tudják otthoni forrásból fedezni, 45%-ot importálniuk kell.
Van egyébként ezekben a bejelentésekben valami politika is, hiszen Xi Jinping múlt évben jelentette be, tulajdonképpen meglepetése, hogy igencsak jelentős zöldítési folyamatot indít el, és hát ehhez mindenképpen szüksége van a távol-keleti országnak földgázra. Szóval lehet ebben némi kommunikációs fogás, vagy egyszerűen a zöld politika miatt egy megnövekedett nyomás erre a szektorra?
Én inkább azt mondanám, hogy ilyen felszerezések mindig is voltak, csak korábban nem nagyon érdekelt senkit, hogy most Kínában találnak egy új gázmezőt. Most viszont ezt azért a nyugati újságok is megírják, hiszen bármi, ami Kínával kapcsolatban történik, az politikai jelentőségű. És hát itt ugye zajlik a versenyfutás Kína, illetve az Egyesült Államok között a világ legkülönbözőbb területein, így például a környezetvédelem, illetve a szén-dioxid kibocsátás területén is. Ugye azért versengenek az országok, hogy ki lesz a legtisztább, ki járul hozzá leginkább a föld megmentéséhez, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És azért bármiféle ilyen felszerezésnek, hogy mondjuk egy gázmezőt találtak, ennek politikai vonzata is van, de itt nem minden, hogy a kínaiak lennének aktívabbak a kommunikációban, én azt gondolnám, hogy inkább a nyugati média figyel jobban ezekre a hírekre.
Lehet-e már látni konkrét lépéseit az említett zöld forradalomnak, vagy ennek a zöldítésnek, amelyről Xi Jinping beszélt? Idén már érezhető változás történik-e akár az iparban, akár az energiaszektorban Kínában?
A kínaiak évek óta beszélnek arról, tehát már a nagy bejelentés előtt is évek óta beszéltek arról, hogy kizöldítik az országot, és igyekeznek visszanyerni a széndioxid kibocsátás, ami hát szükséges is, itt ugye a világ legnagyobb széndioxid kibocsátójáról van szó, messze, toronymagasan Kína az első. És hát vannak olyan lépések, hogy például a zöld energiáknak, zöld technológiáknak a kidolgozására nagy összegeket, nagy energiákat fektetnek, ma már Kína a világ legnagyobb szél energiafelhasználója, vagy napenergia felhasználója. De ezek azért még nagyon-nagyon kis kezdeti lépéseket tudnunk vele abba, hogy a kínai energia mixbe 57%-ot, ami egy óriási arány, még mindig a szén teszi ki. És hát a szénnél szennyezőbb energiaforrás nem nagyon van, csak mai napig is 57% a szén arány, és minden más, tehát olaj, földgáz, atomenergia, egyéb megújulók, egyedek azok csak 43%-ot tesznek ki, tehát még bőven van hova fejlődni. Tehát hogyha most azt látjuk, hogy mondjuk felfedeznek egy-egy új gázmezőt, vagy felépül egy újabb gázvezeté, mondjuk Oroszország és Kína között, ami ugye a kínai gyárakat, vagy a járműveket gázzal látja el, ezek mind ilyen néhány ezrelékét változtatnak csak ezen az energiamixen, még mindig sajnos a szén az uralkodó.
És látszik valami fajta terv, vagy ütemterv arra, hogy hogy vezetik ki, vagy legalábbis hogy csökkentik jelentősen a szén szerepét?
Ilyen évről évre a központi hatóságok ilyen tartományokra lebontva kiadnak ilyen kvótákat, hogy hány gigawattnyi szén erőművet kell bezárniuk, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan meg engedélyeket is adnak ki új szénerőműveknek az építésére, ezek viszont már tisztábbak, meg hatékonyabbak. Tehát egyelőre nem a szén kivezetését termelik, hanem a nagyon elavult, nagyon ócska, ózsdi, hatékonytalan és szennyező erőműveknek a kiváltását újabbakkal. Itt a problémát az okozza, hogy van Pekingnek egy stratégiai érdeke, hogy már pedig mi megmutatjuk a saját állampolgárainknak, meg a külföldnek is, hogy kőkeményen dolgozunk a mindenféle szennyező gázoknak, meg egyebeknek a kibocsátásának a csökkentésén. Másrészt pedig van a helyi tartományi, meg városi kormányzatoknak az az érdeke, hogy olcsó energiához jussanak gyorsan, és hát ahol mondjuk szén áll rendelkezésre, ott bizony az lesz a helyi érdek, hogy ott szénerőműveket működtessenek, vagy építessenek. És hát e között a két érdek között változik sokszor a pillanatnyi erőviszonyoknak meg szükséges függényében a valós helyzet. Például tavaly év első felében, amikor beütött a koronavírus járvány, akkor annyi új szénerőmű építését engedélyezte a központi kormányzat, mint összesen azt megelőző két évben. Tehát akkor látszott, hogy kell a gazdaság felpörgetéséhez az olcsó szénenergia, ezért elengedték ideglenesen ezeket a mindenféle zöldítési terveket.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Kína szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Leállította az Egyesült Államok új elnöke azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé tették volna az alaszkai földgáz és kőolajmezők bérbeadását az olajkitermelő cégeknek. Jelenleg az alaszkai szénhidrogén készlet 10%-át termelik ki, mondta Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A riporter Sipos Ildikó.
Az Amerikai Egyesült Államok területének egy része szövetségi tulajdonban van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szövetségi állam birtokolja ezt, és ő ad rá például olajkutatásra engedélyt. Na most Alaszka jelentős része ilyen terület, és itt a becslések szerint nagyon komoly szénhidrogén vagyon található. Körülbelül ez olyan 22 milliárd hordónyi kőolajat jelent, és nagyon jelentős mennyiségű földgázt is tartalmaz ez a terület. Egyébként összesen 2,7 milliárd hordónyi mennyiséget vettek eddig birtokba az olajcégek, legalábbis a társaságok eredmény előrejelzései szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy a meglevő tartalékok az eddig feltárt mennyiségnek körülbelül a tízszeresét jelenthetik. Ez egy hatalmas vagyon. Nyilván ezt szívesen kitermelni az amerikai olaj- és gázipar.
Gondolom nem először merült fel az, hogy ezt lehetővé teszik, tehát nem Donald Trump volt amerikai elnök, volt az első, aki ezt kis híján lehetővé tette.
Nem, ez már valóban évtizedek óta egy folyamatos kérdés, hogy vajon mennyire engedhető meg ezeken a területeken a kitermelés. Ugye itt ez egyrészt környezetvédelmi szempontból egy nagyon kérdéses dolog, Alaszka különösen érzékeny, hiszen az egyik legnagyobb amerikai olajipari baleset, az Exxon Valdez katasztrófája is itt történt. Másrészt hát ugye vannak őslakos benszülött törzsek, akik adott esetben szintén tiltakoznak az ellen, hogy az őseik földjén olaj- és gázkitermelés történjen.
Ugyanakkor azért itt van egy jelentős vadrezervátum is, egy védett terület is. Mekkora ez a terület?
Alaszkának egy jelentős része különböző természeti parkok, amelyek alatt van természetesen az olaj, tehát itt nagyon komoly környezetvédelmi aggályok is vannak, amelyek szintén nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy vajon itt lehet-e kőolajat és földgáz termelni, vagy sem. Emellett hát ugye természetesen ezt a szénhidrogén kincset valahogy a tengerhez el kell jutatni, tehát itt nem csak arról van szó, hogy ugye fúrásokat végeznének mondjuk a nemzeti parkok területén, hanem nagyon komoly vezetékrendszer kiépítésére is szükség lenne, ez pedig igen komoly környezetrombolással jár együtt.
Ugye most annyi történt, hogy bár évvégén megpróbálta a Fehérház felgyorsítani ezeket a folyamatokat, ezt Joe Biden a beiktatását követően megállította. Mivel lehet kompenzálni az amerikai olajkitermelő cégeket, hiszen ugye az amerikai olajipari intézet üdvözölte korábban Trump törekvéseit. Kell-e kompenzálni ezeket a cégeket?
De nem hiszem, hogy komoly kompenzációra sor kerül. Alapvetően ettől az egész Joe Biden kormányzattól tulajdonképpen az amerikai olajtermelők tartottak. Nem csak amiatt, hogy a szövetségi területeken nem enged fúrásokat az új elnök, hanem sok egyéb más kérdésben is jelentős változások vannak az amerikai szabályozásban. Csak egy-két példát hadd mondjak, például a Keystone XL nevű vezeték, amely már körülbelül egy 5 éve komoly vita van róla, ennek az továbbépítését egyértelműen a Joe Biden kormányzat le fogja tiltani, vagy például sokkal szigorúbb feltételek lesznek a különböző földgáz szabadon engedés, illetve elfáklyázással kapcsolatban. Ugye itt arról van szó, hogy a kőolajtermelés során sok helyen társult gáz jön a felszínre. Van kőgázvezeték, ezt természetesen el lehet szállítani és érkezteni lehet, azonban sok olyan terület van, ahol nincs ez kiépítve, így a cégek ezt a társult gázt vagy a levegőbe engedik, vagy adott esetben elégetik. Mindkét esetben egyébként jelentős környezeti ártalomról lehet beszélni, különösen a metánnak a szabad beengedése jelent egy komoly tényezőt, ami ugye jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez is.
Fog-e hiányozni az alaszkai olaj, illetve földgáz azáltal, hogy most ugye Joe Biden nemet mondott arra, hogy megkezdjék a kitermelést?
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Ugye az első támokban elindult 15-20 éve egy komoly palaolajforradalom. Ez a palaolajforradalom lényegében azt jelentette, hogy ma már a kitermelésnek közel a fele gyakorlatilag ezekből a forrásokból jön. Tehát a Alaszka és azok a területek, amelyek korábban nem számítottak egy központi területnek, ma már kisebb szerepet játszanak a növekedésben, pont a kialakult palaolajforradalom miatt. Tehát Alaszkára nem is feltétlenül van szüksége az Egyesült Államoknak. Nyilván itt azért vannak olyan izgalmas lelőhelyek, amelyek miatt azért az olajcégek nem vennék rossz néven, ha be tudnának oda menni, de van más olyan terület is, ahol egyébként az amerikai olajcégek tudnak nőni, ha megfelelő körülmények vannak.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!